Fürjes Balázs Zoltán, az EIT Health regionális igazgatója az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján figyelemmel kísérhetik. Mi innováció van az egészségügyben, amikor ott az a lényeg, hogy meggyógyítsák az embert, nem?
Igen, a végeredmény végül is ez, illetve még inkább, hogy megelőzzék a betegséget. Ugye egy öregedő társadalomban tovább élnek az emberek, de ez nem jelenti azt, hogy egészségesen is tovább élnek. Azzal, hogy a legtöbb korábban halálos betegséget folyamatosan krónikus betegséggé szeridítjük, legyen az rák, AIDS, bármi olyan, amiben korábban sokkal gyorsabban belehaltak az emberek, most még 10-15 évet el tudnak élni. Ezért eljutnak abba a fázisba, hogy nem ebbe haltak bele, akkor különböző mentális és krónikus betegségeik vannak. Azt nézzük, hogy az elvesztegetett évek, tehát nem egészségesen töltött években, az a nyak, a derékfájdalom, a tüdő problémák, a cukorbetegség, a mentális problémák, Alzheimer-kor, Parkinson-kor, stb., ezek játsszák a főszerepet. Hogyha van egy öregedő társadalom, ahol az öregek egyre nagyobb arányban képviseltetik magukat, és nekik ilyen betegségeik vannak, akkor nem csak több öreg van, hanem több öregnek sokszor annyi betegsége, az azt jelenti, hogy exponenciálisan nő az orvos-beteg igényelt kapcsolat, hogy ezeket valahogy gyógyítsuk, hiszen még 10-15 évig elélhetnek. Viszont ezek közül szinte semmihez nem kell kórház. Tehát, míg az egyik oldalon exponenciálisan nő az igény, a másik oldalon nem a kórházakat kell bővíteni, hanem megfigyeléssel, ugye egy derékfájdalma nem biztos, hogy kórházba kell menni, vagy egy cukorbetegséggel, hanem mondjuk életmódot kell változtatni. Ehhez otthoni felügyelet kell, tehát minél később kell a betegeket a kórházba vinni, akkor pedig nem akkor, amikor a beteg jön, hanem amikor az orvos hívja, és ezért egy megfigyelés kell, egy észlelés kell. Minél gyorsabban a kórházból el kell engedni, és otthoni home care, otthoni egészségügyi ellátásba kell belevinni, és ez mind informatikát jelent.
IT és mesterséges intelligencia. Hogy így engem van. Lássanak a nap 24 órájában, és amikor szükséges az ő beavatkozásuk, csak akkor menjek be. Így egyébként van, ne üljek a rendelőben 6 órát.
Így van. És onnantól kezdve, hogy itt informatikáról beszélünk, digitalizációról, átlépünk egy ilyen exponenciális növekedésbe, hiszen a DNS tesztek ára exponenciálisan esik. Egy csomó olyan dolog, amit az egészségügyben, a tradicionális egészségügyben lineárisnak képzeltünk, az itt teljesen máshogyan működik. Ugyanaz, hogy hogyan gyűlnek az adatok. Mit kezdünk ezekkel az adatokkal? Jelenleg a legnagyobb, leggyorsabb és legnagyobb keresztező innovációt, a leggyorsabb és legnagyobb innovációk a diagnosztikában lesznek, ez egyik terület. Tehát mi korábban akkor kezeltük a betegeket, amikor a költség már magas volt, mert beteg volt. Most hogyan lehet minél gyorsabban megfogni ezt a betegséget? Hogyan lehet diagnosztikai eszközökkel észrevenni? Hogyan lehet ráaggatható elektronikus dolgokkal észrevenni? Hogyan lehet mesterséges intelligenciával, egyéb jelekből már kikövetkeztetni, hogy neki valami baja lesz, vagy akár a DNS tesztből, amikor még meg se jelent, csak valószínűsíthető, hogy megjelenik, már akkor elkapni. Ez mind azt jelenti, hogyha idővel a költségek hatványozottan nőnek, akkor korábban megfogni, amikor még olcsóbb.
Elkapni minden... a költségek nyakát, még mielőtt nyakló nélkül elkezdenének emelkedni?
Így van, és ez az egészségre is igaz. Mielőtt neki kórházba kellene feküdni, mielőtt a betegség olyan fázisban jönne, hogy komplikációk vannak, minden beavatkozás, ami már a betegség meggyógyításáról szól, az már kockázatokat hordoz magában.
Tehát ebből azt következik, hogy megfigyelő és mesterséges intelligencián alapuló diagnosztikai startupokkal kezdenek el foglalkozni?
Ez egy nagyon nagy terület, inkább azt mondom, de a megfigyelő rész is nagyon fontos, mert a különböző testre felhelyezett, testbe építhető, mondok egy jó példát, például a cukorbetegség. Ugye azt, hogy mérni, hogy mi a vércukorszint, azt korábban az elején, amikor tehát volt egy inzulin, azt beadta magának rendszeresen, független attól, hogy mi volt a vércukor szintje. Később már mérte és akkor adta be, amikor szükség volt rá. Még tovább fejlődött, amikor beültethető eszköz adagolta a mérés során, és most már a mesterséges intelligencia azt nézi, hogy hogyan fog alakulni a jövőben valószínűleg a vércukorszintje, a naptár alapján, a szokásai alapján, az időjárás alapján, a forgalom, mikor milyen stresszt okoz, mikor fekszik le, mikor fog valószínűleg mozogni, mikor mit fog étkezni, előre megjósolja, és már nem utólag reagál rá a rendszer, hanem előre állítja be a vércukorszintet, és ezek azok a fejlődési fázisok, ahol egyre okosabb lesz a rendszer.
Mint egy jó gyárban a TMK lakatos, tervszerű megelőző karbantartás, ezt fogja csinálni gyakorlatilag ez a rendszer.
Vagy például a lakásban egy másik hasonlat, a lakásban régebben csak bekapcsolva volt a radiátor, és kinyitottuk az ablakot, később állítható volt, még később termosztát szabályozta, a legfrissebb, legújabb pedig már figyeli az időjárást, és előre úgy állítja be, hogy a háznak is a tehetetlenségét beleveszi, hogy pont olyan hőmérséklet legyen, amit szeretnénk.
A technológiai megoldások ma rendelkezésre állnak már?
Nem, ez folyamatosan fejlődik.
Tehát még ezeket ki kell találni?
A csőben van rengeteg, tehát hogy mi látjuk, hogy startupok jönnek és fejleszték, például csak erre a vércukor szintes megoldásra is legalább 10 jó startupot látunk Európában.
A 10 jó startupból mennyi lesz a végén a tapasztalatok szerint piacképes és hosszú távon működőképes, mert azért az nem mindegy, hogyha valamit a maradék példánál maradva belém építenek, és a cég, amelyik csinálja, az egy év múlva tönkre megy, akkor mit csinálok a hasamban lévő eszközzel? Az baj.
Általában azt látjuk, hogy ezek a cégek később egy nagy vállalattal együttműködnek. Az egészségügyi rendszer nagyon széttagolt, egy startup minden piacra szabályozásnak megfelelni, bekerülni az ottani OAP-nek a finanszírozási rendszerébe, ez szinte lehetetlen feladat. Tehát ezek a cégek egy nagy vállalattal együttműködnek, és vagy a nagy vállalat felvásárolja őket, vagy licenszeli a technológiát, és ő elterjeszti, és ő garantálja ennek a fennmaradását.
De a nagy vállalat képes mondjuk egy Európai Uniós szinten elterjeszteni, mert az már elég nagy méretű gazdaság ahhoz, hogy érdemes legyen a valamire ráállni. Ha minden országban külön-külön kell csinálni a saját helyi szabályozásra tekintettel, akkor az kisebb üzletnek tűnik.
Ez így van. Tehát egy startupnak nem lehet csak Magyarországban gondolkodnia, de egyedül nem tudja meghódítani az összes országot. Ezek a nagy cégek viszont erre szakosodnak. Ezek a nagy cégek nem már, tehát kívülről nézik az ötleteket, ők abban jók, hogy tudják az ötletet utána minden egyes országra lebontani, és ott bevezetni.
Ez egy uniós elképzelés. Az Európai Unió szabályozása az elég átlátható, koherens és egységes ahhoz, hogy lehessen ekkora területben gondolkodni?
Bonyolult. Tehát, hogy minden országban más a rendszer, nagyon nehéz az egészségügybe bekerülni. Minden országban meg kell szerezni a megfelelő orvosi közösségi támogatást, hogy legyen egy referenciahely, ebbe például segítjük a startupokat, tehát ha Németországba akar bekerülni, és a Heidelbergi kórházba, vagy el akar menni Skandinávba, Karolinszkára, akkor mi segítünk oda bejutni, és egy olyan orvosi támogatottságot szerezni, ami fontos. Utána segítjük bemutatni a helyi finanszírozási rendszernek, és végigkísérjük azon az úton, hogy fog engedélyeztetést elérni, és bekerülni az ottani OAP rendszerbe. És utána még előtte áll az, hogyha ezt patikán keresztül akarja terjeszteni. Mondok egy jó példát. Az egyik sikeres vállalatunkat úgy hívják, hogy Stockholm 3, mint hármas. A Karolinska Egyetemen volt egy csapat, akik a prostatarákkal foglalkoztak. Ugye a prostataráknál, ami egy elég veszélyes rák, az is probléma, nem csak az, hogy korán észrevenni, egyszerűen észrevenni, viszonylag biztonsággal, mert a jelenlegi PSA tesztnek az is problémája, hogy sokszor jelez be, hogy igazából nem is kellett volna megműteni. Ezzel a teszttel a műtétek fele elkerülhető. Tehát ki tudja mutatni azt, hogy minden második embert, bár a PSA-t ezt bejelez, nem kell megműteni. Ez azért óriási dolog, mert egy prostatarák műtét után azért legtöbb esetben nem ugyanazzal az életminőséggel folytatódik a férfiaknak az élete. Ez a teszt a Karolinszkáról nem tudja egyedül megcsinálni. Nagyon érdekes, nagyon sikeres csapat, egy saját startupot csináltak, de amit mi csináltunk, az a csapatnak a végvitele, a legjobb helyeken való bemutatása, a képzése, a finanszírozása. egészen odáig, hogy a Thermo Fisher nevű multinacionális cégnek bemutattuk, a Thermo Fisher segített nekik ennek a termékesítésébe, de amikor a termék készen volt, akkor a következő tagunknak mutattuk be, ami a Synlab, ami 3000 laboratóriummal rendelkezik európai szinten, mert ez az a csatornon minden országba el lehet jutni, és közvetlenül piacra lehet lépni, hogyha a Synlab minden laborjában ezt a tesztet elkezdi használni. Na ez az az út, amin egy kutatócsoportnak el kell jutnia, és személyiségfejlődésben is. Tehát neki lépést kell tartani, ez egy nagyon gyors személyiségváltozást igényel, hogy felnőni a feladathoz, máshogy gondolkodni, ez már nem kutatásról szól, de ilyen erejű partnerekkel kell összeállni ahhoz, hogy gyorsan sikerrel piacra lehessen lépni.
Nem tudok elszakadni a példától, mert 50-es éveim elején járok. A következő évi munkaegészségügyi vizsgálatom nekem már a Karolinskán kifejlesztett startup vizsgálati módszerével fogják megnézni, hogy kell-e prostataráktól tartanom, vagy még nem, vagy várjak még rá 10 évet.
Ez jövőre már megjelenik.
Elméletileg hozzáférhető lesz az Európai Unió államaiban?
Ez soha nem rögtön minden ország, mert be kell kerülni a finanszírozásba, de országról ország. Tehát Magyarországot nem tudom konkrétan megmondani, de hogy egyes európai országba elkezdődik, és utána már könnyebb a többi országba bevezetni, az biztos.
Hogyan szerzik meg az orvostársadalom támogatását? Elképzelem a nagyhírű, tévedhetetlennek mondott diagnosztát, aki egyszerre azt látja, hogy a mesterséges intelligencia még nála is tévedhetetlenebb. Nem fogja azt gondolni, hogy az ő munkájára most már nincs szükség, és nem fogja ott akadályozni a rendszert, ahol csak tudja?
Teljesen valós problémákat feszegetünk. Egyébként erre a legjobb, a múltkor láttam egy filmet az AlphaGo-ról, ami ugye a legnagyobb góbajnokot megverte, szerintem ugyanez zajlódik le mindenhol. Ezt kezelni kell.
Ugye a ott legnagyobb is az góbajnok volt... visszavonult.
Igen, ez is igaz, de hogy maga a folyamat, amikor a verseny előtt még nyilatkoznak, és magabiztosan nyilatkozza azt, hogy szerinte az emberi elme az még mindig előrébb jár, mint a mesterséges intelligencia, és 5-0-át vár. Ha nagyon kritikus a dolog, akkor 4-1 lesz az arány, de hogy mindegyik meccset, játékot megnyeri. És az első játéknál, amikor rádöbben, hogy itt valami baj van, tehát egy lejátszották ugye az 5 játékot, tehát a film erről szól, nagyon izgalmas. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire izgalmas lehet, mert az embert lehetett látni, hogy ahogy először tagadja, aztán összeomlik, aztán elkezd gondolkodni, hogy hogy játszhatja ki. Tehát a harmadik játéknál már nem a saját játékát játssza, mert úgy gondolja, hogy megtéveszti a mesterséges intelligenciát, és utána, hogy feladja és beletörődik.
Tagadás, beletörődés, feladás. Nagyjából ezek a fázisok.
Igen. Tehát, hogy ez le fog játszódni, de továbbra is azt gondolom, hogy a legnagyobb potenciál a mesterséges intelligencia és az ember együttműködésében van. Tehát, hogy nem harcolni kell ellene, hanem használni. Tehát az lesz a jó példa, amikor azt fogják látni az emberek, hogy a kettő együtt erősebb, mert ez egy követendő példa lesz. Tehát lehet, hogy előfognak fordulni ismét géprombolások, mint ahogy régen is előfordult, de hogy van olyan modell, ami működőképes, és ami nagyon nagy hasznot fog hajtani az emberiségnek.
Kinek lesz a dolga a betegek bizalmát elnyerni, hogy azért még mindig azt várjuk, hogy legyen valakire felnézni, aki egy biztos kezű sebész. Abban bízunk a legjobban. Egy gépre nem tudunk így nézni még mindig.
Ebben igaza van, és a mindenfajta felmérés azt mutatja, hogy az emberek a saját orvosuknak hisznek legjobban. Tehát bárki más nyújtaná a szolgáltatást, ők akkor is az orvostól szeretnék hallani. De az is igaz, hogyha sorbálítjuk a kórházakat a kicsiktől a nagyokig, akkor a betegek túlélési esélye a kórház nagyságával egyenes arányban nő. Most az általános kórházakra gondolok, és nem a specializált, ami azért kicsi. Tehát azért jó szolgáltatást, még mindig a nagy komplex kórházban, nagy betegforgalommal, hogy összejön a tapasztalat, ott lehet kapni. Most gondoljuk el a mesterséges intelligenciát, ami azt a tudást, ami fölhamozódik a nagy kórházba, eljuttatja a kis kórházakba, vagy egészen a kis orvosi rendelőkbe is. De az orvos mondja ki. Tehát az orvos kérdez, az orvos érti meg a választ, sokkal mélyebb interakció lehetséges az orvos és a mesterséges intelligencia között, mintha a mobiltelefonon valaki javaslatokat kap, annak nincs falsúlyosan akkor értelme. De az orvost segíti az, hogy jó szolgáltatást tudjon nyújtani, és tényleg jót tegyen a betegeinek, de ő mondja el, ami által a betegek bizalmát végül is ő tartja.
figyelik-e mindennek a költségét? Mert az egészségügyről azt szoktuk mondani, hogy ahogy öregszünk, a költségek exponenciálisan nőnek, pusztán azért, mert tovább élünk. A technikák folyamatosan javulnak, ebből az jön, hogy gyakorlatilag mindig megfizethetetlen az egészségügy, mert minden pénzt bele lehetne tenni. Ez a rendszer mit hoz a költségekben?
Ebben teljesen igaza van, az emberi élet utolsó 10%, vagy a betegek 10%-a viszi el a legtöbb költséget, az emberi élet utolsó egy éve viszi el a legtöbb költséget. Hogyha nem lennének olyan innovációk, amik megelőzésképpen, vagy távfelügyelet, távgyógyítás mentén kordában tartják ezeket a költségeket, akkor ahogy nő azoknak az aránya, akik mondjuk mentális problémákkal, tehát ilyen kognitív memóriazavarokkal, időskori demenciával küszködnek, nekik a költségeik csillagászati áruak lennének. Tehát mi azzal tudjuk csökkenteni, hogy az emberi életben minél tovább egészséges marad az ember, illetve minél tovább bentartjuk a munkahelyen, úgyhogy értéket teremtsen, aminek két haszna van. Az egyik az, hogy fenntartható maga az egészségügyi kassa és a nyugdíjkassa.
Hiszen befizet, ha
így van. A másik pedig mindaddig, amíg társadalmi közösségben van, amíg értelmes munkája van, sokkal egészségesebb lesz. Nagyon, nagyon szoros az összefüggés a kettő között.
Milyen szinten versenyképes, vagy milyen szinten lehet versenyképes ez az uniós rendszer? A világnak azért több része van. Ha csak Kínát említem, a mesterséges intelligenciában, a technológiában elég jók, az Egyesült Államok az hagyományosan jó, India szintén hagyományosan jó. Hol versenyzünk?
Érdekes mondani, hogy a nagyvállalatokkal beszélünk, akkor még mindig Európát tartják kutatásfejlesztésben az egyik legjobb helynek, de amit itt kifejlesztenek, azt nagyon gyorsan viszik azokra a piacokra, amik a leggyorsabban nőnek, és itt nem csak Ázsia, hanem Afrika is felmerül.
Van fizetőképes kereslet?
Igen, igen, így van. Tehát mindennek van egy olyan egyszerűsített változata is, amire ott is van fizetőképes.
Mint a mobiltelefonoknál a hőálló, meg a napelemes telefon, csak néhány funkció, de ott az működik a legjobban? Így kell elképzelni?
Meg van kereslet, mert van igény, növekszik a népesség, tehát hogy nem ugyanaz az egyfőre eső egészségügyi költség, viszont sokkal gyorsabban lehet növekedni, mert kevesebb a szabályozás. Tehát hogy igen, van előnye is, meg hátránya is az ázsiai, meg afrikai piacnak, de azt látom, hogy érdekli őket, viszik tovább, de hogy innen viszik az ötleteket. Az egyetlen terület, amiben nem látok akkora tehát kérdőjelek vannak, az pont a mesterséges intelligencia, mert azt tud jó mesterséges intelligenciát fejleszteni, akinek van adata. És ebben egy nagyobb ország lazább szabályozása, Amerikában jóval lazább a szabályozás, és Kínáról nem is beszélve, ahol még lazább, illetve mindenhez hozzáférnek és felhasználják. Ez Európának egy hátrány lehet, de természetesen van, aki meg azt mondja, szívesebben élek egy olyan országban, ahol az adataim nagyon biztonságban vannak, de itt a versenykérdés az egy komoly kérdés.
De nem az adat az új arany? Akinek adata van, annak van mindene.
Igen, de hogyha az arany föld alatt van, és nem lehet hozzáférni a szabályozás miatt, akkor nem lesz belőle szolgáltatás sem.
Magyarországon, vagy a mi régiónkban, amit visegrádi négyeknek szoktunk mondani, és most már a Nyugat-Balkánt is előbb-utóbb ide kell érteni, mekkora terepe van az innovációnak?
Én azt látom, hogy Magyarország és a régióból nagyon jó a nyersanyag. Tehát ami versenyeket hirdetünk, ahol csak arról van szó, hogy a fiataloknak milyen ötlete van, mit tudnak megoldani, itt mindig megnyerjük a versenyeket. Amikor már komplexebb dologról van szó, egy nagyobb vállalatról, tehát egy startup, amikor növekszik, vagy egy egyetemi vállalati együttműködésre, ami szintén egy komplexebb projekt, akkor már lemaradásban vagyunk. De az, hogy a fiatalok mennyire, tehát a szürke állomány megvan-e, maximálisan megvan. Éppen ezért úgy szoktuk mondani, hogy a nagyvállalatok mind azt mondják, hogy őket érdekli Kelet és Dél-Európa, hogy nem szeretnek semmi meglepetés, de hogy nincsen arra energiájuk és hálózatuk sem, hogy figyeljék itt a piacot. Nyugat-Európában már látják, hogy kik a jó startupok, megvannak azok a helyek, ahová fordulnak, ahol felhordják nekik, amire odafigyeljenek. De Kelet és Dél-Európa, az még olyan, mint a Klondike-i aranyláz, hogy mindenki tudja, hogy innen okos emberek jönnek ki, de nem tudják, hogy hol. Nem tudják, hogy nem elég egy egyetemi kutatási programokat, publikációkat elolvas, nem tudják, hogy kik vannak mögötte, az a csapat életképes-e arra, hogy valamit piacra vigyen. Tehát mi úgy pozícionáljuk Kelet- és Dél-Európát, mint az aranyláz, mindenki jönne ide, de senki nem tudja, hogy lehet megtalálni és kimosni az aranyrögöket. A mi szervezetükön keresztül pedig megkapja, mert mi aktívan keressük ezeket, legyen az kutatócsoport, egy tehetség vagy egy startup, mi kiválogatjuk, és mi képezzük is őket. Legutóbb, amikor ültem egy nagy konferencián, ez egyik legnagyobb VC-nek a vezetője ült mellettem, ugye ez a mi konferenciánk volt, és most múlt héten Párizsban egy 1000 fős konferenciánk volt, ahol bemutattuk az eredményeinket, és kérdeztem, hogy miért jön ide, mi érdekli. Azt mondja, hogy rengeteg cold-cold hideg hívást kap, de azokra nem figyel oda, mert arra nincsen ideje. Erre a kiválogatott rövid listára, amit mi bemutatunk, ezt nagyon szívesen megnézi, velük foglalkozik, meghívja a cégéhez, mert tudja, hogy ez a krémnek a krémje, és ez már egy előkészített jó dolog.
Már át van szűrve, egy minőségi szűrőn.
És fel van hozva arra a szintre, hogy ő értsék egymás nyelvét. Mm. Tehát ezek a startupok be tudnak mutatkozni, el tudják mondani röviden, hogy mi van, tudják bizonyítani, hogy egy piaci igényre adnak választ. Van már néhány olyan orvos, professzor, egyetemi klinikán mondjuk, aki azt mondja, hogy igen, erre szükség van. Tehát ezeken a validációkon már átmentek, tehát egy vállalat szívesen megnézi őket, hogy van-e benne érdekes számára.
Nem tartanak attól, hogyha ezeket fölkutatják itt, akkor egyszerűen elviszik őket oda. És azt mondják, hogy itt az intézet, itt a költségvetés, ott a házad, ott az autód, jöjjön a családod is, a remek iskolánk van.
Ez mindig egy kockázat. Két irányban gondolkozunk. Az egyik az, hogy ha nem csináljuk, akkor teljesen elhalnak ezek a lehetőségek. A másik, hogy igen, van olyan, aki elmegy, viszont mi mindig úgy csináljuk, hogyha látjuk, hogy hogyan érvényesül, és mi az, ami miatt elmegy, akkor viszont azt az elemét az ökoszisztémának megfogjuk, és megpróbáljuk behozni. Tehát mi egy olyan ökoszisztémát fejlesztünk itt a 14 országban, Kelet-Európa, Dél-Európa, hogy ne kelljen elmenniük, és hozzájussanak ahhoz a lehetőséghez. Ezen folyamatosan dolgozunk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Füriyes Balázs Zoltán, az EIT Health regionális igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.